mystical fire of the heart.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Színkép,
színpad,
színkép,
színpadkép,
színpad, színpad,
színpadkép,
színkép,
arcok, hangok, a színház, a képzőművészet, a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
A Jazz Fest Budapest április 27-e és május 4-e között negyedik alkalommal hozza el a műfaj legkiválóbb hazai és nemzetközi előadóit a főváros különböző helyszíneire. A fesztivál 18 napja alatt a világ 23 országából érkező 181 művész 54 koncertet ad. A fesztivál Gyémánt Bálint vezetésével napfelkelte koncert indítja a Filozófusok kertjében. Ingyenes programokkal készülnek a Liszt Ferenc és a Rákóczi téren, a gyerekeket pedig a Hunyadi téren jazz matinéval várják. A Jederman Caféban több este is éjszakai jazz jammelést szerveznek, ahol a városban tartózkodó külföldi zenészek is bekapcsolódnak az örömzenélésbe. A kizárólag erre az alkalomra összeállt produkciók sorát április 29-én az Eifert Műhelyházban Lukács Miklós, Orbán György, Dés András és Vincent Iráni négyesen nyitja. Lukács Miklósra beszélgetek.
Április 29-én fogok Vincent Perjáni és Dés András és Orbán György társaságában egy koncertet adni. Szerintem egy fantasztikus eseményre lehet majd eljönni, akinek van kedve. Vincentről azt kell tudni, hogy a világ egyik legnagyobb akkordeon játékosa. Világon mindenhol ismerik, sokkal jobban, mint itt Magyarországon. Tényleg a legnagyobb művészekkel játszott már, és egy egyedi hangzás képvisel, és egy újító.
Már összeálltak ezek a hangszerek és ezek a zeneművészek?
Nem, még nem. Tehát ez lesz az első koncert. Én a Vincentnal tavaly egy dél-franciaországi fesztiválon játszottam. Ott ismerkedtünk meg személyesen, mert ismertük egymást, a dolgait, egy zenét ismertük, de személyesen ott játszottunk először, és akkor már megbeszéltük, meg nekem ötletem volt, hogy elhozom ide Budapestre, hogyha olyan magyar közönség is. Tehát nyilván az ő kompozíciói, az én kompozícióim fognak túlnyomó részt ebben a műsorban felcsendülni.
Ez az egyik, de három koncertet ad.
Még a Dress Quartet, vagyis a Dress Misi-nek a szeretett koncertjén, így fogalmaztam az előbb, fogok részt venni, ott szervezőként is benne segítettem, vagy ötletadóként segítettem a dolgokba, és hát a kvartettel fogok játszani, az ős Dress Quartettel fogok játszani.
Nagyon sokat utazik, és nagyon sok koncertet ad, egyet-kettőt azért említsünk.
Ó, hát sok-sok-sok-sok szép lesz, hála jó Istennek, eljutok idén Japánba, eljutok Dél-Koreába, a klasszikus zene már ugyanannyira teszi ki az életemet, mint a jazz, tehát gyakorlatilag sok klasszikus zenei projektben is lehet hallani. Fogok játszani a budapesti vonósokkal például, és különböző színházi projektek, különböző irodalmi projektekben folyamatosan közreműködöm. Nem csak itthon, hanem már külföldön is, hála jó Istennek, és a szóló műsoromat is egyre többet hallhatja majd a közönség.
Nagy örömmel, köszönöm szépen.
Én köszönöm.
A Nemzetközi Jazz Napon világszerte ingyenes koncertek sora mutatja be a jazz sokszínűségét. A Jazz Fest Budapesten lesz látható az Echo Fly című előadás világpremierje, amelyben a színház és a levegő akrobatika kiemelt élőzenével, valamint képzőművészeti festéssel ötvözik. Simor Ágnes vertikális táncosra beszélgetek. Erről a programról, a levegőről és a jazz fesztiválról.
Az Echo Flight, ez a társulatunknak, a The Flock Project vertikális táncos társulatnak az előadása. Ez egy olyan nemzetközi produkció, amiben a Daffal Csebáb színház vesz részt, a szlovák-magyar Kapca zenekar, és az egész zenei szállat Vázsonyi János fogja össze, tehát egy nagyon erős jazzzenés hatás van. Német Luca lesz még magyar részről, aki a zenekart erősíti. Alapvetően ez egy olyan műfaj, ami a levegőben zajlik 15-20-30 méteren. Itt Budapesten a Harcsa utcában különleges módon egy lakóközösség fogadott be minket, tehát egy hatalmas belső udvarunk van, ahol több száz néző elfér, tehát színházi körülményeket teremtünk. Az egész előadás Ökoflight címen fut, mert alapvetően a környezetvédelemre reflektál. Különlegessége az, hogy minden jelmez ilyen szemétszedő kampányon keresztül gyűjtődött be minden alapanyag, és Drávai Zója szintén a másik vertikális táncos kolléganőnk a jelmez tervező, mert hogy nálunk mindenki ilyen multifunkcionális, úgyhogy csodálatos ilyen lebegő jelmezeket készített újrahasznos módon.
Vertikális táncos meg horizontális táncos, hát ott is valamiféle vertikális mozgás csak van a levegőben is. Erről a műfaj, hogy hogy jutott ez eszébe, hogy a levegőbe is lett, mi fogta meg? Ez borzasztóan veszélyes.
Hát ez valóban egy veszélyes műfaj, alapvetően úgy kell elképzelni, hogy ipari alpinista módon vagyunk bekötve a levegőbe, csak mi a falra merőlegesen ugrálunk, szaltózunk, röpködünk tulajdonképpen. Spanyolországban találkoztam ezzel a műfajjal még 2013-ban.
Melyik városban? Spanyolország nagyon nagy.
Madridban és Alicantéban is jártam, ahol cirkuszi ösztöndíjjal tanultam, és akkor találkoztam többek között ezzel a műfajjal, és hát teljesen beleszerettem, valószínűleg én nem nőttem ki gyerekkoromból a fára mászást és az egyéb ilyen apróságokat, szóval hát igazából 2016-tól megalakítottuk már a Flock projektet, mint vertikális táncos társulatot, úgyhogy hogy itthon tulajdonképpen folyamatosan hozunk létre előadásokat azóta és külföldön is.
Milyen lehetőség van itt Magyarországon, mert ugye speciális feltételek kellenek?
Amennyit próbálunk és dolgozunk, ami azért próbaidőszakban elég intenzív, hiszen van, hogy egy héten, heti 5 napon át is levegőben vagyunk, ahhoz képest szinte legalább annyit elvesz a szervezés, mert nagyon nehéz megfelelni, tehát viszonyatosan fontos odafigyelni a technikai körülményekre, a biztonságra, a biztosításra, az eszközöknek a felügyeletére, karbantartására. Ez egy külön munka, illetve a helyszínek megtalálása is. Nagyon sokszor szoktunk menni vidékre, tehát várak, kastélyok, magas épületek ideálisak nekünk. Hát Magyarországon sajnos annyira sok várat leromboltak, hogy itt a váromokkal nagyon nem tudunk mit kezdeni. Nem véletlen, hogy külföldre már vannak bejáratott fesztiválok, ahova például vissza tudunk
járni. Akkor egyet-kettőt említsünk.
Külföldi fesztiválok. Leszünk a Dombos Festen, idén Szerbiában, de megyünk a turnéval Spanyolországba is, Franciaországba, Korrenzbe, Szlovákiába, az Are You Free Jazz Festival szervezésével jutunk el Dunaszerdahelyre, úgyhogy ilyesmik.
Gratulálok, köszönöm. André Kertész a Szentimentalista válogatás Szigetbecsének ajándékozott képeiből. Kertész Andor Budapest 1894-1985 New York André Kertész világhírű fotóművész képeiből állított ki a Kapa Központ egy kollekciót, amelyet még életében Szigetbecsének adományozott. A New Yorkból 120 fotót és a képek felhasználását szabályozó adományozó levelet küldött, és a falura ruházta az 1936-ban Párizsban megjelent barát az állatok kötetnek magyarországi kiadási jogát. Pecse sem a rokonok miatt tett fontos és meghatározó, hanem mert olyan közel kerülhettem a természethez és azokhoz, akik közt ez történt velem. Később akár Tiszaszalkán, akár Esztergomban, vagy Harasztiban, akár Franciaországban, vagy New Yorkban fényképeztem tájat vagy embert, és a becsei táj és a becsei emberek születtek újjá minden képen, mondta André Kertész. A kiállításról Virágvölgyi Istvánnal, a Kapa Központ művészeti vezetőjével beszélgetek. A világ fotoművészetének egyik jelentős nagy alakjáról van szó, aki beleszólt a látásmódba is.
Hát a Kertész abban a korszakban született, amikor a fotó elkezdte így a saját útját járni, és levált a festészetről. És tulajdonképpen ez a 20. század elejé időszak, ez nagyon meghatározó volt az egész fotó szempontjából, és a Kertész nagy hatással volt azért, mert nem csak dokumentálni akart, hanem ugye ő nagyon mindig azt mondta, hogy érzelmek mozgatják, és azokat akarja lefényképezni, nem pedig ábrázolni akar, hanem amit lefényképez, azon keresztül a belső világába akar egy bepillantást engedni. És ezt mind mindig nagyon a fotó nyelvén tette, tehát nem próbált.
És az eszközzel.
Így van, tehát jól ismerte az eszközt, de természetesen azért ez egy eszköz volt, tehát a képzőművészet más ágában is alkothatott volna, ő a fotográfiát választotta, de egyébként olyan emberekkel vette körbe magát, szobrászokkal, grafikusokkal és festőkkel, akik szintén képzőművészként próbálták valamilyen formában önteni a gondolataikat.
Csak ugye a 20. század elején, de az, hogy a világ fotoművészete így alakult, annak sok köze volt az ő munkásságához. Ugye azóta már eltelt 100 év.
Így van, és hát a halála óta is már 40, és még mindig nagyon nagy hatással van, és nagyon sokan külföldi kollégák is példaképként tekintenek rá. Hát szerintem a legfontosabb ebben, hogy igazából ő azt a fajta izgalmat vitte bele, meg eredetiséget a fotóiba, ami előtte ismeretlen volt, egy avantgárd alkotó volt, ha úgy tetszett, és Párizsban futott be, meg aztán később New Yorkban is. Tehát egy olyan nemzetközi érkeringésbe teljesedett ki, ami egy nagyon újszerű hangot hozott magával, és a mai napig hat. Tehát fontos nagyon azt megérteni, hogy kertész az egy rendkívüli szemű ember volt, önmagában is, és itt a szem alatt rögtön a lelket is értem, mert ugye ő nem csak észrevenni akart, hanem magát kivetíteni, de nagyon fontos volt az, hogy belekerül abba a vérkeringésbe, leginkább Párizsba, ami tényleg a virág fősodra volt akkoriban, ugye a kulturális főváros is, és belekerül egy olyan művészközegbe, ez a korszak, amikor az avantgárd kibontakozik, amiben ő nagyon termékeny tud alkotni, és van egy ilyen, hát ha úgy tetszik, egy ilyen könnyen alkalmazkodó kelet-európai attitűdje neki is, és a többi itthonról elszámazott fotósnak, ami meg az érvényesülésben is tudta segíteni. Ugye hát az alkotók azért nem egy vákumban léteznek, és a siker sem magától érkezik, hanem ezen dolgozniuk kell, és tulajdonképpen nagyon érdekesen egybeesik az, hogy a fotográfia 20. század elejétől kezdi keresni a saját nyelvét, és kertész is akkor kezdi keresni a saját nyelvét, és aztán Párizsban pedig bekapcsolódik egy világ vérkeringésbe, tehát ezek a faktorok erősítik fel egymást, és hozzák létre azt az elegyet meg látásmódot.
Ő otthonra talált, és a látásmód is megújul, a vizuális látásmód megújul. Itthon viszont, akik itthon maradtak, kiváló fotósok, az zseniális, az Escher például. Van kapcsolat, vagy milyen, vagy lehet hatása? André kertész Magyarországon.
Hát tulajdonképpen itthon is voltak kiváló fotósok. Itt nyilván egyszerűen a világ működése az, ami meghatározó. Tehát, hogyha az ember elmegy Párizsba, akkor egyszerűen más lehetőségei vannak. Ugye érdekes módon Barabási Albert László siker kutató könyvéből tudjuk, hogyha az ember ki akar állítani egy két helyen, akkor minél közelebb kell hozzá laknia. Tehát egyszerűen az emberek így működnek, hogy ez elsőre talán bután hangzik, de akkor tud abban a közegben részt venni, megismerkedni más alkotókkal, kurátorokkal. És egyszerűen az itthon maradottaknak ez mindig egy nehezített pálya, nem azért, mert kevésbé tehetségesek lennének, hanem egyszerűen ez a bizonyos kelet-európai lét, kisország lét, az meghatározza a lehetőségeiket, és egyébként furcsa módon hiába van ma már internet, közösségi média, és sok tekintetben még most is nagyon hasonlóan működik, tehát ha elküld az ember 100 e-mailt, az lehet, hogy nem ér fel azzal, mint hogyha 5 percig...
Megszólítottam, hogy kedves Józsi.
Így van. Tehát, hogy ezeket a korlátokat, egyszerűen így vagyunk kódolva, ezeket nagyon nehéz más módon pótolni, vagy áthágni.
De most itt otthonra talált a Kapa központba, ez az anyag is akkor a jelentőségéről, mert ugye 120 képet adott Szigetbecsének, és tulajdonképpen hazaadta a műveket.
Igen, tulajdonképpen ugye a cím, az a szentimentalista, és erre is utal részben, erre a nagyon szentimentális húzásra, hogy a halála előtti idős mester visszalátogat, és annyira elérzékenyül gyerekkori nyarainak a színhelyétől, hogy úgy érzi, hogy valamit ide akar adni, valamit vissza akar adni ennek a tájnak, meg ezeknek az embereknek, akik az ő múzsái voltak, ugye ezt mondja is valamikor, és hát tulajdonképpen így állítja össze ezt a 120 képet, és ez maga ez a gesztus egy nagyon, nagyon szép gesztus, és az is egy szép gesztus, hogy azért túlnyomó részt ebben magyarországi képei vannak, de azért a teljes életutat lefedi, és bemutatja azt a fajta, mondjam, jelentőségteljes alkotói életutat, amit ő bejárt, de mégis nagyon erősen személyes az, hogy a magyarországi képeket akarja Magyarországra adni, attól függetlenül, hogy most azok mind nagyon híresek lettek-e vagy sem. Tehát, hogy ebben is látszik, hogy az az érzelmi töltet, amit egyébként ő a képkészítésekor a képbe belerak, azt ebbe a gesztusba is beletette. Tehát szerintem az nagyon jó dolog, amikor egy alkotó, én most, mint kiállítás látogató megállok a kép előtt, és tudom, hogy azt a képet, azt a kertész valóban New Yorkban a lakásban a kezében tartotta ugyanazt a tárgyat, és arra gondolt, hogy majd mi itt ezt nézni fogjuk, és ezzel a szándékkal adta ezt az ajándékcsomagot haza.
Köszönöm. Elvesztettük Orbán Gyurit, a túlvilágra költözött. Ő sok mindent megváltoztatott azzal, hogy adott. A Rádai utca sem lenne olyan ma színházakkal és galériákkal, hanem teremti meg ott a Rádai könyvesházat. Gyuri kulturális programok szervezésében még Mozart opera is volt. 1950-ben született Nagy Kanizsán, édesapja Orbán Nándor katonatiszt. Ő a Győri Bencés gimnázium elvégzése után nyomdai kéziszedő szakmunkás tanuló lett Budapesten. 1976-ban végzett a Pécsi Egyetem jogi karán. Volt titkára a Magyar Képzőm és Iparművészek Szövetsége Dél-Dunántúli szervezetének, a Nyíregyházi Színház ügyvezető igazgatója is volt, majd 88-ig a Pest megyei tanács művészeti főelőadójaként tevékenykedett, 91-ig a Színház Intézet gazdasági igazgatójaként dolgozott. 92-től 2002-ig alapítója, résztulajdonosa és kereskedelmi igazgatója volt a Balassi kiadónak, majd önálló könyvkereskedelmi vállalkozásba kezdett. Irányítás alatt jött létre és működött a Balassi könyvesbolt, a Kis Magiszter, a Ludwig Kortárs Művészeti Múzeum könyvesboltja. A Margit körúti Balassi könyvesbolt nem csak könyveket árult. A felső helyiségben kiállítások voltak, például Amerikából akkor hazatelepült Jakovics József szobrász, és az Európai Iskola akkor még kevésbé mutatkozó alkotói is bemutatkoztak, és irodalmi estek is voltak, amikor létrehozta a Rádai könyvesházat. A pincében filmklub volt, irodalmi beszélgetéseken kívül és kiállítások is, a szomszédház főszintjén pedig galéria. És itt állítottak ki a kortársak és a legfiatalabbak a képzőművészeti egyetem hallgatói. Ötletgazdája, szervezője és kivitelezője volt számos könyves rendezvénynek, eseménynek, ünnepi könyvhéten, budapesti nemzetközi könyvvásáron, a frankfurti könyvvásáron. Neki köszönhető a könyvművész kiállítás sorozat Budapestről Stuttgartig. 2001 óta rendezésében valósult meg a Rádai utcai ünnepi könyvhét, 2003 óta a költészetnapi fesztivál, a Rádai Kult utca. Kultúra közvetítői tevékenységét 2008-ban megkapta a Kultúra Közvetítők Társasága által alapított Fehér Rózsa díjat. A Rádai könyvesház nem működhetett sokáig, de ő nem állhatott le. Az utóbbi években a Rádai Soho projekt menedzsereként és a Bakás téri templom, ez íbl épület, a templomában kulturális programsorozatokat, hangversenyt és irodalmi programokat is szervezett. Orbán Gyuri elment, nagy-nagy veszteségünk. Megújult Atrium és a Delta produkció és a Duma Színház együttműködésében bemutatta a Litkai Gergely a Hatékony vezetés 6 szabálya című darabját, amelyet Ónodi Eszter első önálló projektjeként debütált. A Delta produkció 2010 óta felel sikeres kulturális produkciók megszületésért, azonban célkitűzésük messze túlmutat a színház keretein. Tehát küldetésben az opera bemutató, a Darázs, a Maszat és most pedig a Duma Színház Színházzal közös produkció. A célkitűzésük, hogy a minőségi kultúrához való hozzáférhetés senkinek se kelljen nélkülöznie. Vállalásuk közé tartozik az olyan kulturális projektek létrehozása és működtetése, amelyeknek szerves része a társadalomban elfolytott vagy kibeszéletlen ügyekkel kapcsolatos gyógyulási folyamatok elősegítése. A Delta produkció vezetőjével, Gellőzi Judittal beszélgetek. Hogy jött az ötlet, és mivel indult, mert azért azóta sokfélét csináltok?
Én ugye 12 évig dolgoztam a Katona József Színházban, ott gyakorlatilag végigjártam a Langrétrát, amíg a színházi titkári pozícióból el nem mentem megszülni az első lányomat, és már akkor is azt éreztem, hogy végül is azok a feladatkörök és azoknak a határai, azok már kicsit birizgálják az ambícióimat, és elkezdtünk mellette édesanyámmal közösen saját szerelem projekteket létrehozni, aminek tulajdonképpen a harmadik állomása volt a Lávsék az élet összeráz, ami a Rezes Juditnak és a Szabó Győzőnek a párkapcsolatának igaz történetéből.
Ők mondják, hogy ők csinálnak valamit, vagy nektek van valami ötletetek, hogy ezt vagy azt szeretnétek.
Most már én hozom az ötleteket, és én megyek egyel tudatosabban az elképzeléseim felé, de ez az első előadás, ami tulajdonképpen a Delta produkciónak az időszámításának a kezdete. Ez egy ebéd során teljesen adhok módon merült fel, amikor a Juci arról mesélt, hogy most az anyaszínházaikon kívül van egy régóta dédelgetett támuk, és szeretnék létrehozni. És akkor én már a színház csinálásnak annyi területén voltam, hogy én teljes magabiztossággal és beképzeltséggel vágtam rá, hogy hát akkor már megcsináljuk, persze. És hát akkor egy év kőkemény munka jött, és végre bemutattuk az előadást, nagyon nagy sikerrel, ez volt 2018, és azóta is telt házak. És ott álltam előadás után a színpadon, a kocintáson is, egyszerűen egy olyan katartikus élményben volt részem, elkezdtem zokogni. Az elmúlt egy-két évben elég nagy szorongás lett rajtam órán, hogy ez az iszonyú sok minden, amit csinálok. A Katonában van egy szuper pozícióm, mellette színészmenedzsmentet is végzek, kulturális fesztiválokat is szervezek, castingolok, hogy iskolába járok. Mi az, amit valamit le kéne csupaszítani és kitalálni, hogy mi az az egy, amivel én menni akarok. Azt megoldotta az első babámnak az érkezése, mert akkor rájöttem, hogy most van 3 évem, és ez volt az az alkalom, ahol rájöttem, hogy nekem nem kell választanom egyet, hanem ez a sokféleség, ami a produceri életet jelenti, ebben vagyok otthon, és ezt élvezem a legjobban, és ebben teljesedem ki. És akkor ez már egy olyan részegítő, toxikus érzés volt, hogy ebből aztán már nem tudtam alább hagyni.
Ez óriási dolog, ez egy nagyon erős felütés volt, és akkor hogyan tovább?
Akkor már évek óta voltam az Opera Beavatónak a rendezőasszisztense, nagyon erős szövetség kötődött köztünk a Dény és Dániel művészeti vezetővel és a Göttinger Pál rendezővel, akik megálmodták és ezt a sorozatot, és a Dani egy ponton túl azt érezte, hogy szeretné ő is az önálló, független területen bemutatni az Opera Beavatót, nem pedig valami színházi repertoár részeként. És akkor volt egy olyan bizalma bennem, és volt egy olyan vonzódás így az egymás művészete iránt, hogy elhatároztuk, hogy együtt megyünk tovább, és akkor lépett ez saját önálló lábakra ez a produkció.
Azért nem egy hagyományos színházi előadás, és nem egy hagyományos opera ismertetés, hanem sok minden más még.
Azért nincs olyan nagy merítés Budapesten, hogy hány olyan kulturális helyszínen lehet megvalósítani ezt a méretű előadást, mert noha kevés létszámú belépőről beszélünk, mivel ugye önálló lábakra akartuk helyezni ezt a produkciót, ez sajnos a teljesen önálló független létet is anyagilag elsősorban jelenti, ami nagyon szomorú, és hát annak vannak olyan pénzügyi feltételei, ami maga után hoz ez olyan nézőszámot, amit bizony kőkeményen telt házakkal teljesítenie kell. És akkor ebben nem csak a fellépőknek a gázsia, egyéb műszaki költségek és bérleti díjak tartoznak, hanem a kommunikációs költségtől elkezdve rengeteg minden, amit innentől kezdve szintisztán a jegybevételből kell előállítani. És akkor a megmaradt játszóhelyek száma, amik a megfelelő nézőszámmal rendelkeznek, elég limitált lehetőséget vettek, de hál' Isten, hogy akkor a Gávölgyi Dorka volt a hadszínnek a vezetője, és ő befogadta ezt a produkciót, ott kezdtük el önállóan bontogatni a szárnyainkat, és utána szerettünk volna egyel tovább lépni, és akkor a Magyar Zeneházával indultak el olyan együttműködések, amivel már egy koprodukció mentén egy másfajta ágát folytattuk, és párhuzamosan ment a két sorozat, negy is a mai napig. Ebben az évadban más már az Átriumban van az Opera Beavató külön kiadása, mert ugye a Delta produkció annak a kollaborációnak lett a része, ami az újra töltött Átriumban a Kultúrbrigád távozása után megvalósult, és a legnagyobb független színházi brendekkel bútoroztunk össze, és akkor nyilván úgy éreztük, hogy itt van helye az Opera Beavató másik részének. Ugye most 17 év után elbúcsúzunk az Opera Beavató sorozattól, és ennek a lezárása június 4-én lesz a Magyar Zeneházában, ahol a Dani operáját, a 7,5 halált mutatjuk be. Ez tavaly a közönségnek a szavazatai alapján, ott mindig meg kellett választanunk egy halálnemet, amiben elbúcsúzunk az adott karakterektől részekről részekre, és ebből Závada Péter ír a librettót, Göttinger Pali fogja rendezni, és ami a különlegessége lesz, hogy az Umze Kamara együttes biztosítja a zenei kíséretet.
Ki akadt az Umzéra?
Dani, és hát itt is a finanszírozás kérdésére visszatérve, hát ez egy jóval nagyobb falat, tehát kicsit ejtőernyő nélkül ugrunk most a mélybe, de ezért két kísérő programot hozunk létre, tehát saját magunk keresünk olyan mecénásokat, akiknek olyan programokat fogunk kínálni, akik ha eljönnek egy-egy exkluzív, külön emiatt létrehozott Opera Beato eseményre a Pannonia stúdióba, ami azért különleges, mert nagyon ritkán nyitja meg a kapuit a nézők előtt, és a 7,5 halál zenei anyaga is ott került rögzítésre. Annak a teljes bevételét minden alkotó, a Pannonia stúdió és én is, mint Delta produkció, ennek a kortárs operának a létrehozásába fogjuk visszafektetni. Hát reményeink szerint most ezzel lezárjuk az Opera Beatót, hogy ez meg tud valósulni, de hát bízunk benne, hogy ez az opera azért majd náló kulturális termékként majd megtalálja a helyét és a közönségét, de maga az Opera Beavató működése, ami ez a zenei stand-up, nagyon szórakoztató zeneesztétikai, rég elfeledett operai zenei anyagának a tudását hozza felszínre, illetve betekintést enged a próba folyamatnak a varázslatos világába is. Ez a fajta koncepció, ez véget ér ebben az évadban.
Ki döntött így?
Dinny és Dani döntése volt elsősorban, és hát ő az atya ennek az egésznek, az ő, és hát az ő zsenialitása az, ami ebben az előadás sikere. Számomra producerként mélységesen megvetett ember, és közben halálosan oda vagyok, ugyanis abban a pillanatban, hogy a sikert elkezdjük megélni és megérezni, ő abból már nem kér. Tehát ő azt mondja, hogy ő amikor abban a pillanatban, hogy valami, hogy elkezd róla szólni, és nem arról, amit ő képviselni akar, akkor az számára már hiteltelenné válik. És ezért mondtam, hogy producerként mélységesen megvetem, de azért ő egy olyan ritka kincs, hogy én nem is tudom, hogy valaha volt-e ilyen ember az életemben. Iszonyatosan ideges vagyok attól, hogy ezt a zsenialitást, ami benne szunnyad, ezt nem lehet kikiáltani az egész világnak, mert egyszerűen nem hagyja magát. Mert az már nem arról szól, amit képvisel, hanem ő róla.
Ez az Opera Beavató, de hát még annyi mindent csinálnak. Milyen produkciók voltak az Opera Beavató mellett?
Hát a repertoárunkon van a Darász című előadás, az a Centrál Színháznak van az előadásai között. Ez Sodró Elizával és Kisvégemőkével a főszerepben megy. Ez egy pszichotriller, ami két egykori osztálytársnak az újbali találkozását meséli el. Ez nagyon különleges és fontos helyet foglal el nem csak a szívemben, hanem a Delta produkció életében, mert ez volt az, ami helyre tette a Delta produkciónak a küldetés tudatát. Itt már tartott ott a produkciós ügynökség, hogy egy új előadásban gondolkoztunk, és akkor még ez családi vállalkozásként működött, édesanyámmal meg a két testvéremmel együtt négyen, innen is van a Delta név, működtettük. Elsősorban a pszichotriller műfaja az, ami megszólított minket. Az Ördög Tomi személye volt rendezőként az első, akit tudtam, hogy én őt nagyon-nagyon szeretnék vele dolgozni, és a humora, az éles látása, a színház esztétikája. És hát mint ember, szóval azt is el kell mondani, hogy ez csodálatos egy saját vállalkozás, hogy megválogathatom, hogy kikkel dolgozok, és egy csodálatos jó ember. Nem volt kérdés, hogy a Kisvégemőkével szeretne dolgozni, aki ugye alkotótársa és felesége is. Nagyon sok színésznő neve merült fel, de egy ragaszkodtunk hozzá, és a Kovács Adél, a Radnóti Színház igazgatója elolvasta a darabot, és kérdés nélkül felhívott, és azt mondta, hogy figyelj, Gerlő, ezt muszáj, hogy az Eliza, ezt a szerepet az Eliza eljátsza, és mindent megtettek színházilag, hogy saját repertoáruk rovására az Elizát kiengedje, úgyhogy színházigazgatótól egy kuriózum, hogy a színészeinek az érdekét ennyire figyelemmel veszi, és akkor Daráshoz kapcsolódott az, ahogy organikusan az előadások körül történtek mindenfélék a nézői visszajelzések alapján, hogy ezek az iskolai zaklatással összefüggő hangok mennyire felerősödtek. És itt az egyik előadás után történt az, hogy felállt egy fiú, és ő elkezdett égtelenül káromkodni, hogy ez egy hazugság, amit lát. És én ott szembesültem először, hogy a színházi hatás, amiért tulajdonképpen én felelek, mert én hívtam életre, annak milyen ereje van, milyen megnyilvánulási formái, és ott kellett nekem arról döntést hoznom, vagy azt éreztem, hogy ez egy pillanat, hogy miközben megéltem a tehetetlenséget és az eszköztelenséget, hogy itt van valami akut probléma, amit valamilyen formában kezelni kéne. Én nem tudtam, hogy nyúljak ehhez, és azt éreztem, hogy innentől kezdve nem bújhatok többet. Azt mondom, hogy én csak egy történetmesélő vagyok, vagyok, problémákat vetek fel, mint a legtöbb hagyományos színház csinálő, hanem az a színházi hatás felelősséggel jár, és aztán erre ráépült egy kampány, minél több projektek, edukációs tartalmak, amik az UNICEF Magyarországnak a szakmai együttműködésével jött létre, érzékenyítő feldolgozó foglalkozások már nem.
És akkor te mentél utána ezeknek?
Igen, akkor volt egy pont ezen az előadás követően az igazgatón odajött, hogy 20-30-an várnak minket egy spontán közönség találkozóra, és kívülről látni, hogy színészek, rendező és producer beszél az iskolai zaklatásról, mint jelenségről, az abszurd volt. Ezek, és akkor tudtam, hogy hiteles szakértői hátteret szeretnék biztosítani a projekt mellé, hogy ezekről tudjunk beszélni. És nem volt kérdés, hogy a legnagyobb civil szervezetet fogom ebbe behívni, az UNICEF Magyarországot, akik kérdés nélkül jöttek és jönnek velem 3 éve. És folyamatosan alakítjuk az igények mentén a előadás körüli programokat. Szerintem lassan már az 1000 fők számát is meghaladjuk, akiket az érzékenyítő feldolgozó foglalkozásaikon részesítettünk, amihez gyűjtöttem szponzorokat, így bejött a vállalati szférának is a megszólítása, és lett tavaly decemberben egy óriási nagy kampány, ami a Nem Oké elnevezést kapta, ahol a több média partnerrel, a Rádió Caféval, a VMN-nel és az Artist Business magazinnal is sikerült elmélyíteni a témát. Több 10 000 embernek hívtuk fel a figyelmét a jelenségre. És most már ez a Delta működésének a sajátja is, amit azért mondok ilyen hosszan, mert ebből alakult, hogy engem az érdekel a legjobban, hogy mi van függőnynek gördülte után. Hogy az a színházi hatás, amit elérünk egy jó és egy jól elmesélt történettel, ami már önmagában egy komoly együttműködés része, az hogyan tud a legintenzívebben továbbhatni, mire van igénye a nézőknek, és hogyha ehhez jó együttműködéseket társítunk, és itt nem csak szakértői bázist mondok, hanem döntéshozókat, vagy olyan vállalati szférának az aktív cselekvés